Sok szeretettel köszöntök mindenkit 2012. januárban. Itt mi egymásnak már boldog új évet kívántunk, úgyhogy ezúttal a hallgatóknak is, akik otthon hallgatják ezt a felvételt. A mai Ezer Arcnak egy vendége lesz, Szabó István, az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet igazgatóhelyettese. Sok szeretettel köszöntöm.
Köszönöm.
És úgy fog alakulni a mai klub, hogy István hozott nekünk több CD-t is, amin archív hanganyagok vannak a Magyar Színház történetéből. Ezt ő háttérinformációkkal fogja kiegészíteni, mi pedig feltesszük a kérdéseinket. De még mielőtt elkezdenénk az Ezer Arcot, megkérném Istvánt, hogy önmagáról is egy pár szót, és az Országos Színház Történeti Múzeumos Intézetről is egy érdekes, fontos információkat mondjon el nekünk.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és boldog új évet kívánok, még nem késő, és ránk fél, azt hiszem. Magamról keveset mondanék, inkább az intézetről, ha szabad néhány mondatot mondanom. Ez most lesz éppen 60 éves, 1952-ben alapították. Az a feladata akkortól kezdve, hogy a Magyar Színházzal kapcsolatos dokumentumokat, tárgyakat, felvételeket összegyűjtse, feldolgozza, és ezt hozzáférhetővé tegye a kutatóknak és a szélesebb nyilvánosságnak. Ennek megfelelően hagyományos könyvtárunk, videótárunk, egyéb dokumentáció van, ahol mindezt gyűjtjük, és van kiállító helyünk is, ez a Bajor Gizé Színész Múzeum, amelyik nem egy épületben vagyunk, tehát a Krisztina körúton van az irodaépület, illetve a gyűjtemények, a Bajor Gizé pedig fent van a 12. kerületben, ugye Bajor Gizé villájában, ahol folyamatosan kiállítjuk azokat az anyagokat, amiket be tudunk gyűjteni, meg tudunk szerezni, kölcsön tudunk kapni. Általában van tematikus és állandó kiállításunk. Az intézet hát nagyon sokat változott az idők folyamán, mint ahogy a világ is változik, és a technika is változik. Ugye amikor indult, akkor, hogyha már itt szabad szűkítenem a hangra, hiszen a felvételeket hoztam, és erről szeretnék beszélni, akkor 1955-ben kapta, vagy vehette, akkor még inkább kapta az első magnetofont, akkor készültek az első felvételek, amiket akkor a Jászai Mari otthonba elmentek a kollégák, és ott fölvettek olyan színészekkel visszaemlékezéseket, akik még a 19. század végén aktívak voltak, hiszen volt olyan, aki 20-ban már abba hagyta a pályát, de még 50-es években is, mondjam úgy, hogy vígan élt, és voltak emlékei, tehát első kézből lehetett Jászai Mariról, Lahalúzáról, és egyéb olyan nevekről, akiket már csak történelmi névként tudunk magunk elé képzelni, bizonyos információkat összegyűjteni. Ez nagyon izgalmas anyag. A későbbiekben aztán ez is megmaradt, hogy folyamatosan gyűjtünk ilyen visszaemlékezéseket, de egyre inkább az lett a fontos, hogy a felvételek, először a hang, majd később a mozgóképes felvételek, több mindent megörökítsenek a színházról, a színházi előadásról elsősorban. A színházi előadásnak az a sajátosság, ezt azért hadd mondjam el, hogy bármennyire is alkalmas a technika arra, hogy a hangot, tehát a színpadon elhangzó beszédet, zörejeket rögzítse, vagy pedig a mozgókép is ugyanezt megtegye, az előadást magát nem lehet felvenni. Azért nem lehet felvenni, mert az előadás mindig ott születik meg a közönséggel együtt, és a közönség nélkül a színház, annak a közege nélkül, ahol a színészek megjelennek, ahol kontaktusba kerülnek a nézőkkel, és ezt nem lehet sajnos technikailag reprodukálni, anélkül csak egy lenyomata lesz annak, amit a színpadon történik. Ezzel én nem akarom lebecsülni, sőt, nagyon fontosnak tartok minden ilyen dokumentációt, hiszen gondoljanak bele, hogy korábban a színház a régi előadásokról annyit lehetett tudni, hogy játszották a bánkbánt, és maradt róla két kritika, meg a szereposztás. Nyilvánvaló ebből nagyon keveset lehet tudni az előadásról magáról, de azt is szeretném hozzátenni, hogy ha jó hang és képfelvétel van, mindent akkor sem lehet. Tehát a színháznak ez a természete, mint minden élő művészetnek, amely akkor és ott születik és enyészik el a semmibe, hogy valamilyen képet, hangot eltehetünk, ha szerencsénk van, akkor ez jó minőségben is felidézhető, felidézi azok számára elsősorban, akik az előadást látták, másoknak is az élményt, de az élményt magát rögzíteni, felvenni nem lehet. Magamról hadd mondjak annyit, hogy eredeti szakmám szerint mérnök vagyok, de nagyon korán szakítottam ezzel a amúgy reményteljes pályával, és kulturális területen dolgoztam egész életemben, de megmaradt mindig egy vonzalmam a technika iránt, illetve hát ezen belül is, ha szabad azt mondanom, hogy a hangot mindig sokkal jobban szerettem, mint a képet, és ez nem a látás és hallás képességére való utalás. Jó napot kívánunk! Foglaljon helyet! Hanem inkább arra, hogy mind a kettőnek, a hangnak és a képnek a szerepe az életünkben hihetetlenül nagy, és miután a hangfelvételek gyerekkorom óta, amikor az első magnót megkaptam, mindig nagyon közel álltak a szívemhez, hát ez máig is így van, otthon a fonográf hengeren kívül mindent le tudok játszani, minden technikai berendezés rendelkezésre, bezárólag természetesen a számítógéppel, és hát ezt nagy élvezettel teszem, azt hadd tegyem hozzá. Tehát most a felvételek között, amiket itt majd be fogok mutatni, és nem is szeretnék sokat már így előzetesen beszélni, rengeteg olyan van, amit én digitalizáltam. Most, amit elhoztam, ezek mind számítógépen játszható, vagy CD lejátszón játszhatók le, tehát ezek digitalizált felvételek, nem az eredetiek, amiket vagy a gyűjteményben, vagy a saját gyűjteményemben őrzünk.
Milyen volt az első magnó? Milyen
már? Ó, Istenem, nekem az Qualiton volt. Qualiton magnum volt, jó, aztán volt Tesla magnum, és aztán a végén lett Aka is, de azért az
szabad sokat. Mi ez a Qualiton? Az itteni helyi?
Az egy, igen.
A jó, Qualiton jó, az egy, volt a Qualiton. A
60-as évek végén készült magyar magnó. Előtte volt a Vörös Szikra, nekem olyan nem volt.
És a Qualiton az milyen? Kazettás vagy szalagos?
Szalagos magnó voltak ezek. Kazettás magnó az még jó 10 évvel később
az
lett
a 70-es csak. Évek.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy ezek a hangfelvételek, amiket most majd hallani fogunk, illetve amiket nem, de vannak, azok hozzáférhetőek egy átlagember számára, vagy nem?
Igen. A minden olyan anyag, ami a színház intézetben a gyűjtemény részét képezi, azok hozzáférhetőek. Nyilván ennek a hozzáférésnek vannak bizonyos korlátai, tehát a kutatási engedély, mint minden tudományos vagy egyéb gyűjteményben, megadása után a kutató vagy az érdeklődő megkaphatja azokat az anyagokat ott helyben hallgatásra, megtekintésre. Ugyanígy működik a könyvtár is. A könyvtár szakkönyvtárként mindenkinek, aki színházi szakmabeli, az beiratkozik és kölcsönözhet. Természetesen az alapműveket eltekintve, amik az olvasóba férhetők csak hozzá. Az olvasóba mindenki bejöhet, de olyan ember még nem volt, akit elküldtünk volna. Tehát mi minden érdeklődőt nagyon nagy szeretettel várunk. És amennyiben lehetőségünk van, annyiban meg is adjuk azt, amit ő kívánni látna, vagy látni kívánna. Szeretném hozzátenni, hogy ez néha technikailag elég bonyolult. Ha szabad még egy picit a technikáról beszélnem, hiszen most mindjárt az első felvétel, amit lejátszok, az több mint 100 éves lesz. Ugye a korai technikák két szempontból is nagyon problémásak, ugye a lejátszó berendezések szempontjából és a lejátszandó anyag szempontjából. Hiszen az a lemez, amely 100 éve készült, és azóta nagyon sokszor lejátszották, azok igen rossz állapotba tudnak kerülni, hiszen itt mechanikus lejátszásról van szó, és minden lejátszás, vagy minden ügyetlenkedés, mondjuk így, vagy rossz beállítás, az rontja a hang minőséget. Tehát az, hogy ezeket a lemezeket feltegyük, ha bejön valaki, ezt nyilván nem tudjuk megtenni, de van ennél bonyolultabb helyzet is, és ennek a részleteiben már végképp nem szeretnék menni, csak megemlítem, hogy van olyan lemezünk, amiket évekig csak kerülgetni tudtam, hogy így mondjam, mert olyan rendszerrel lehet lejátszani, amelyek az 1910-es években megszűnt. Tehát volt a most megelőző hanglemez előtti állapot, előtti helyzetben a fonográf hengerre emlékeztető hanglejátszó hanglemez, de ennek a lejátszó berendezései nem találhatók meg már Magyarországon sehol. Én az interneten megnéztem, Londonban lehet kapni 500 000 forintért, úgyhogy nem ezt az utat választottuk, hanem szakemberek építettek egy berendezést, és ezzel tudtuk lejátszani ezeket a amúgy nagyon régi és nagyon féltett kincsként őrzött felvételeket.
Akkor azt szeretném tudni, hogy lehet az, én hallottam 1903-ból Antesz György, aki Závodszky Zoltán operaénekes tanára volt, ő is Wagner tenor volt, egy Tristan előadásból egy kicsi részletet, nagyon-nagyon gyönyörű Tristan lehetett. Ezt ki tudtam belőle venni.
És mi a kérdése?
Tessék?
Mi a kérdése?
Ezt kérdezem, hogy lehet ez, hogy én hallottam ezt a 1903-as Tristan fölvételt Antesz Györgyel.
Hát úgy, hogy van ilyen felvétel. Ha nem lenne, akkor nem hallhatta volna. Tehát
jó.
Ez csak attól van, hogy megmaradtak olyan felvételek, nagyon koraiak, pont 1904-5 felé, amiket én is hoztam az első felvételeket, akkor még Magyarországon nem volt hanglemezgyártás. Akkor külföldi cégek, vagy monarchiában működő cégek csináltak hanglemezeket, és ha szabad még egy műhelytitkot elárulnom, 1904 előtt, de különösen 1900 környékén úgy csinálták még a felvételeket, hogy nem tudták sokszorosítani a hanglemezt, hanem minden egyes hanglemezt azt külön kellett felvenni. Bejött az énekes, és azt mondták, hogy naponta olyan 10-12-szer fel tudta énekelni azt, amit kellett. Ugye, de ezek a körülmények, ezek azért nagyon hogy kezdetlegesek, hogy úgy mondjam. Úgy kell elképzelni, hogy ahogy van egy tölcsér, amiben hallgatták, akkor ugye a tölcsérből jött a hang, a gramofon lejátszóból, amikor pedig felvették, akkor ebbe a tölcsérbe, vagy egy ugyanilyen tölcsérbe énekeltek bele. Na most ugye miután egy tölcsérnek az átmérője, ahol beénekelnek, az egy 50 centi körülbelül, és ha ott többen énekelnek, vagy zenekar is van, hát el lehet képzelni, hogy a hang milyen problémát okoz a hangfelvételbe. Tehát a lehetőség volt akkor már, és készítettek operafelvételeket. Én most operát nem hoztam, azt szeretném hangsúlyozni. Egy opera paródiát majd ajánlok a figyelmébe, amelyek, tehát ezek körülmények között születtek meg a felvételek. Ezek a felvételek de elég rossz technikával, rossz technikai körülmények között először ugye egyenként, majd pedig sokszorosítva kerültek forgalomba, és hát 100 év eltelt, játszották, porosodott, karcolták egyebek, és sajnos így a felvételek elég rosszak igen gyakran. Azt kell mondanom, még ezt hadd tegyem hozzá, hogy nagyon sokat hallgatván ilyen anyagokat, egy idő után az ember füle annyira megszokja, hogy az meghallja azt a felvételt, meghallja azt a zenéjét, a szépségét, amiben más csak azt hallja, úristen, az, hogy mi ez a zenei, meg vagy te őrülve, te ilyet tudsz hallgatni, és akkor én mondom, hogy nem, te is tudnál, hogyha lenne kellő türelmed, és kialakulna benned egy olyan hallás, amivel a füled már ki tudja választani azt, ami a fontos, és ami pedig a recsegés, ropogás és a kattogás, az pedig már sokkal kevésbé zavaró, mert már nem arra figyelünk, hanem arra, ami a... De ugyanígy van a régi filmeknél, vagy régi képeknél, mozgóképeknél is, amelyek nagyon rossz minőségben maradnak fel igen gyakran, de hogyha az ember sokat foglalkozik vele és ezzel dolgozik, akkor ezeknek a helyére kerül a dolog, mondjuk röviden így fogalmaznám.
Bocsánat, művész úr, ezt a se gramofon, se fonográf féle lejátszót, ezt hogyan nevezték a maga idejében?
Ez tulajdonképpen gramofon volt, de Paté rendszerű. A Paté az egy filmgyártó vállalat Paté volt, gramofon. Egy világhíres, ez egy Paté gramofon volt. Igen. Ennek más volt a sebessége, más volt a barázda, másképp működött benne. Belülről kifelé és nem kívülről befelé ment a tű. Egy sor dolog egészen más volt, de azért hasonlított a lemezjátszóra, szeretném hangsúlyozni, de ha egy ilyen lemezt most fölteszek egy lemezjátszóra, azon nem tudom lejátszani. Tehát azért csalókkal, mert vannak rajta barázdák, de mégis a rendszer maga más, mert a
lemez is károsodna akkor.
Így van, így van, tönkre is menne.
Nem lenne teteje, nem lenne teteje.
Hát nem, az könnyen, úgy mondják, hogy lecsiszolja, egyszerűen legyalulja.
Hát persze, mert ugye visszafelé mennek a barázdák, az ellenkező irányban.
Hát az is, meg a tűnyomás, meg egy csomó minden másképp volt beállítva rajta, tehát ezeknek ezek eléggé precízen kellett használni ahhoz, hogy ne károsodjanak, mint ahogy még annyit tegyek hozzá, hogy ezek a lemezek, ezek pont azért maradtak fönt viszonylag jó állapotban, mert ilyen lemezjátszó nem volt, és nem tudták lejátszani. Tehát az, aki ezt őrizte, az tudta, hogy ez a lemez ez érdekes meg jó, de mivel nem volt hozzá lemezjátszó, ezért el tudta tenni a szekrénybe, és a végén, mikor hozzánk került. Kicsit zenélhetünk? Mert hogy nehogy az legyen, hogy beszélek, csak beszélek.
Jó, és bocsánat, igen, parancsoljon. Nem mutatkozom még meg.
Kedves István. Szabó István. Foglaljon helyet. Akkor engedjék meg egy pillanat, hogy elsőnek még annyi, most már színházi tárgyra szűkítve a dolgot. Ugye próbáltam olyan felvételeket válogatni és egy időrendbe rakni valamennyire, amelyek valamilyen szempontból érdekesek, és ezekre az érdekességekre szeretném felhívni a figyelmet. Ugye, mint említettem, hogyha 1900 körül, 1904-5 körül elég gyakori volt már, hogy felvételeket készítettek, Magyarországon különben az első hanglemezgyár 1908-ban indult meg, és onnantól kezdve indult meg a nagyüzemi termelés, akkor ez hozzátartozik, hogy azok, akik akkor éltek nagy színészek, azok csinálhattak volna felvételeket. És meglepő módon nem csináltak. Ez egy érdekes dolog, hogy tulajdonképpen a technika adta lehetőséggel féltek élni. Valószínűleg azért, mert idegen volt számukra az, hogy a hangjukat kívülről hallani, hogy az most hogy hat a közönségre, hogy nem zavar-e valamilyen módon, nem rontja esetleg a nimbuszokat, a népszerűségüket. Tehát hosszan tudnám sorolni azoknak a színészeknek a nevét, akik akkor már készíthettek volna a felvételt, és nem készítettek. Ugye ebből a szempontból nagyon érdekes Blaha Lujza és Jászai Mari esete, akik 1850-től 1926-ig éltek mindkettő pont ugyanabban az évben született, ugyanabban az évben halt meg, és a kor két legnagyobb színésze volt, és hát máig is ugye a nevüket már csak a két téren, ahol már átjöttem, és őrzi, tehát visszaemlékezhetünk rájuk. Az egyik, ugye a Jászai Mari a nemzet nagy tragikája volt, a másik a Blaha Lujza pedig a nemzet csalogánya, aki elsősorban operett népszínű terén volt nagyon népszerű. Érdekes, és talán ilyen szempontból az előbbi magyarázatot alá is húzza, vagy megerősíti, hogy Blaha Lujza csinált felvételeket, de Jászai Mari nem csinált. Tehát Jászai Mari féltett attól, hogy nevetségessé válik a tragikus megszólalás, ugye az, ahogy a színpadi, ami a színpadon természetes, nem biztos, hogy csak halva is természetes, miközben pedig Blaha Lujza esetében nagyon kezdetleges, nagyon rossz minőségben, de készültek felvételek, és mindjárt szeretném, hogyha az első felvételként ezt meg tudnánk hallgatni. Mondtam egy számot?
Négyes, nem?
Akkor igen, ha azt mondtam, akkor igen. Ő most a csipkés, a szőlő levele és az egy cica, két cica. Oh. Megkérdem a kollégát, hogy az egyesbe egy pillanatra hallgassunk bele, hogy tudják értékelni ennek a jó minőségét. Most mutatok egy olyat, ami egy fonográf, lemez vagy tekersről, vagy hengerről szól. Köszönöm, ezt csak kontrasztként akartam mutatni. Tehát vannak nagyon rossz, eleve nagyon rossz felvételek, nagyon rossz technikai körülmények miatt. Hogy tovább is mennénk, kérem, hogy erről majd a hetes számot állítsa be, addig én beszélek. A kor másik nagy híres színészének egy felvételét szeretném most önöknek lejátszani, Hegedűs Gyuláé, aki szintén egy utcát viseli Budapesten, és aki a Vígszínház ennek a korszaknak egyik legnagyobb Vígszínházi színésze volt, és valahogy ő komoly színész, tehát úgy értem, hogy ő tragikus színész volt, tehát nem egy operett színész, de ennek ellenére próbálkozott a lemezzel, és jól is sikerült neki, azt gondolom. Az a felvétel, amit most beszeretnék mutatni, az azért is érdekes, mert ezt 1905-ben játszotta a Vígszínház az Arany Patkó című vígjátékot, és ennek egy betét dala, a Náni Náni, amit most egy picit, ha nem is az egészben meghallgatnánk, azért lehet, hogy néha nem fogom az egészet lejátszani, ha megengedi, hogy az idővel is gazdálkodjunk. Ez azért érdekes, mert a következőt írta erről az előadásról Ady Endre 1905-ben. Mint eseményt írjuk ide, hogy Hegedűs, aki ragyogó figura volt, a részek földbirtokos, az ex-kapitány, a poros szívemben szerepében énekelt is. Egy csacsi, olcsó, de kedves és ismert melódiájú nótát, hasonló szöveggel. Ez a Náni-Náni, ez dalolni fogja egész Budapest. Nézzük meg egy pillanatot, hogy a Náni-Náni dalolja-e ma még egész Budapest, valószínűleg nem.
Blaha Lujza volt az?
Hegedűs Gyula énekel. Kell önkritikát gyakorolnom, ez a lemeznek a másik oldala. Tehát Hegedűs Gyula énekelt, elnézésüket kérem, rosszul könyveltem be a dolgot. Ugye, hadd mondjam el akkor ennek apropóján, hogy ezek a lemezek, ezek 3 perces felvételeket tettek lehetővé, ugye, és hát két oldaluk volt, ezért egy lemezen 6 percet lehetett tárolni, amely hihetetlen kis mennyiség, és azonnal egy nagy konfliktust hoz éppen az, avval kapcsolatban, amit ön kérdezett, az operával kapcsolatban egy nagyobb zenemű esetében, hiszen 3 perces zeneművet évszázadokon keresztül nem írtak azért, hogy majd a hanglemezre sikerüljön ezt felvenni. Tehát nagyon nagy kompromisszumokat kellett kötni, és az sem véletlen viszont, hogy a modern színjátszásban éppen ez is egy erős megerősítése volt annak, hogy 3-4 perces kis dalokra bontsák a zenés műveket, hogy a hanglemezen jól lehessen forgalmazni. Úgyhogy most elnézést, hogy Hegedűs Gyulát csak így tudtam megmutatni, mert a másik oldalán feküdt, viszont kárpótlásul most biztos el fogom találni erről a lemezről azt az opera paródiát, amit említettem. Ez azt a címet viseli, hogy komikus duett. Egyáltalán ennek a kornak, és itt már megyünk egy kicsit a népszerű műfajok felé, nagy jellemzője volt, nagy erős jellemzője volt ugye, hogy a kabaré az 1905-es, 1908-as évektől kezdve, és az operett, és az ember is a magyar operett nagyon népszerűvé tette a színházat. Ezeknek a műfajoknak a jelenléte, és mindkettőnek a hanglemezen való megjelenés elég természetes volt, hiszen széles közönség érdekelte, vagy széles közönséget érdekelt, akik az akkor szokása szerint a színházba, vagy utána azonnal megvehették a kottákat, és már énekelték a dalokat, de utána ehhez megkapták azt is, hogy megvehették a lemezeket, és otthon, vagy családi körben, vagy kint a gangon kitették a felhúzható lemezjátszót, az egész ház énekelte, egy nagy színházat csináltak otthon is ebből. Tehát nagyon érdekes, hogy ezeknek a népszerű műfajoknak a még nagyobb népszerűsége szükségszerűen ezáltal lehetővé vált, és megjelentek a korszaknak a sztárjai is. Akiket most hallunk, ők még nem a korszak sztárjai. Láng Etel és Ferenczi Károly fogja énekelni ezt a Komikus Duett című dalt, egy pillanat. Azért szeretném még mondani, hogy biztos 1910 előtt készült, mert Láng Etel 1910-ben meghalt. És így sok esetben csak ilyen életrajzi adatokból tudjuk meghatározni, hogy egy-egy felvétel mikor készülhetett, mert sem a felvételeknek a gyári könyve és a dokumentáció nem maradt meg, sem pedig az, ami rögzítette volna egy archívum, vagy valami, hogy milyen felvételek születtek. Tehát Komikus Duett, ahogy írják a lemezen, Komikus Duett. Ez nem az. Négyes. Nem létezik. Itt valami elnézést kéne. Akkor mi a lehetős fel? Ez egy. Igen, ez az. Ez a lehetős most. Nem a pere énekesek, paródisták. Több mint 100 éves felvétel volt, ez az egyik dolog. A másik, hogy ketten énekeltek, ez mindig szerencsés viszonylag, és egy zongora kísérettel. Ez az, amit a kor szintjén viszonylag jól lehetett hangilag rögzíteni. Ha már nagy zenekarnak kellett megszólalni, vagy többen, akkor nagyon bonyolult helyzeteket köszönöm kireheti. Bonyolult helyzeteket teremtett ez. Különösen akkor, amikor valamilyen szimfonikus hangzásra törekedtek, mert az volt a legnehezebb. Tehát ennek a kornak az igazán a hanglemezen jól visszaadható zenéje azok általában fúvószenekarokra, és komoly basszusokra épülnek, és erős ritmus szekcióra, és a finomságokat nem tudják visszaadni, mint ahogy ha egy hegedű szólót meghallgatunk ebből a korból, az csak nyávogás, és szerintem nem igazán az, ami amire a hegedűnál gondolunk.
Nem tudom, igen, én Geyer Steffit hallottam a rádióban, aki 1888-ban született, tehát nyilván a 20-as, 30-as években lehetett, és bizony nagyon szépen átjött az élmény, nagyon sok melegség volt a játékában, gyönyörű volt.
Ez nem csoda, hát hogyha valaki tehetséges, és jó ha valaki tehetséges, jó hangja van, jó technikai körülmények között veszik fel a felvételt, hát ennek az időszaknak, az első időszaknak a nagy hanglemeztárjai operában, Chaiapin, Caruso, nagyon jó felvételeket csináltak. Máig is élvezhetők, ezeket mind CD-n kiadták a későbbiekben, tehát meg lehet hallgatni, ezek az ő művészetékről nagyon sokat elmondanak. Az is igaz, hogy a felvételek igen gyakran nem készültek olyan igényességgel, nem volt olyan technikai felszerelés, stb. Tehát, hogy utána meghallgatja az ember, és nem tudja pontosan, hogy most vagy ennyire nem tudták az értékrendet, és azt mondják, hogy ez egy ilyen gyengét is fölvettek. Nem ez volt a fő szempont. Valószínűleg a fő szempont az volt, hogy először, hogy kuriózum, mert hát a hang ugye még ilyen kuriózumnak számított, érdekességnek, amivel a társasági életben jól lehetett hát beszédtémának, egyébnek vagy szórakozásnak, a másik pedig, hogy üzlet lett. És az üzletben pedig igazán gyakran előfordul az, hogy valami nem olyan nagyon jó minőségű, de mégis nagyon népszerű. És akkor abban a pillanatban, 100 évvel később nem is az érdekes, hogy ez esztétikailag milyen minőséget képviselt, hanem hogy vajon miért lehetett ez népszerű. És akkor egészen máshonnan közelíti a kutató, megpróbálja megfejteni azokat a mechanizmusokat, és ezekbe, amiket én itt most fogok még néhány számot lejátszani, ezek mind valamihez kulcsot adnak. Kulcsot adnak az akkori szóbeszédhez, az akkori szavajárás, az emberek szavajárásához, kulcsot adnak ahhoz, hogy mi foglalkoztatta az embereket. Tehát nagyon sok olyan dolog, ami a művészeten kívül van, de mégis ebbe tükröződött, megjelent, és ezzel, aki a kort kutatni kívánja, mondjuk úgy, mint egy palaszposta, kinyitja és megpróbálja kiengedni belőle a szellemet, a dalnak a szellemiségét, azt, amit képvisel, amit hordoz, amit úgy beleszorult az ő szívükbe, amikor elénekelték, az íróknak, a dalköltőknek, amikor megírták a dalokat, és ami valamiért az emberek körében akkor nagyon népszerű volt. Én leszerettem volna játszani önöknek egy, hát nem egy mesét tulajdonképpen, csak most rájöttem, hogy nagyon hosszú és nem is prózai, tehát nem lenne olyan érdekes, inkább egy kimondottan színházi tárgyú felvételt szeretnék önöknek megmutatni, amely egy, ez az 5-ös, nem ez, bocsánat, de 12-es, 9-es, köszönöm, amelyik, ezt még visszaveszem, jó, mert akkor innen, hogyha lesz még rajta, akkor én tudom. Jó. Tehát ez a felvétel azt a címet viseli, hogy Acél király a karzaton. Ez egy 3 perces kis kabarétréfa, több szereplővel, és egy színházban játszódik. Azért mondom el, mert első hallásra ezek az információk fontosak lehetnek. A történet arról szól, hogy egy vidéki úriember bemegy a színházba, és meg szeretné nézni az Acél király című darabot, amit a Víg Színház játszik, méghozzá azt is lehet pontosan, hogy 1907-ben játszotta ezt a Víg Színház. Kiderül aztán, hogy ő nem a Víg Színházban ment, hanem a Nemzeti Színházban, ahol a Cyranót játsszák. És erről szól ez az egész történet, egy nővel beszélget arról, hogy most mit is lát, mert ő jött az Acél király, megnézik meg a Cyranót játsszák, de hát ez egy kicsit pikáns történetté válik, mert mégis mire vége lesz ennek a 3 perces kis számnak, megismerkednek egymással, és hát a pont-pont-pontszal a végén elmennek ők együtt haza. Tehát a színházzal nagyon kell vigyázni, már 100 évvel ezelőtt is nagy veszélyeket rejtett, úgyhogy most ezt a kis humoros jelenetet, ha sikerül eltalálnunk, kérem, hogy hallgassuk.
Arra feledem, hogy te sokáig kezdik. Mondom, maga feszélyek, majd elő fogják kezdeni.
Na igen, viszont a szemtelenségem, megmondta a feleségem, hogy egy kicsit szemtelenek a Acél király, de azért ne kiedjek meg.
Acél király,
maga nagyon szépen, ez a fiam, hogy ezzel áll.
És
nem a Víg Színházban, hanem a jó öreg Nemzetivel. Mi is mondtál itt nekem, nem fog Szemországon, én tudom jól, hol vagyok. Azt hiszem, én Pali vagyok, hát ha ott el mondja, kivel a felső.
Jó, igen, mámam. Ez a szaka, hogy nem fog nézni. Én a feleségének majd nem beszélheti el az Asszír király.
Megfelelj, megmutatom neki. Hiszen úgy hallottam, hogy azt mutogatni szoktál.
Kihet legyen szerencsét?
Van szerencsét bemutatni magam, én dugtalanom vagyok, hiszen kereskedőről lesztek egy titkótár.
Jutat Isten, éreztet!
Hogy éreztet?
De már olyan rosszul vagyok, hogy alig állok a lábamon.
Vagy rógyul a hajat, csak nem hozhatok magammal pár fel.
Hála Istenek, hogy jönti?
Na látjuk az Asszír király, hanem a kis koronája.
Nincs a spanyol király, csak Gaulérkor.
Hát spanyol, én azt hittem, hogy zsidó.
Nem, jelentes, hogy tudja, hogy szép.
Még nem látom, az Asszír király, majd tudatlan megmutatja nekem.
Én magát, no hallja!
Na hát életére, ha mutatok, éljön!
Éljen,
Petet, éljen, Petet, Drótáti! Az Asszír király mit oda orra van, most már értem az egészet. Az orrom nagy, rengeteg, de tűzhető, de a homlokos reteg. Drótáti, mindjárt retegverkezni. Itt van az a lémes zsidó, ez nem is lehet látni az orrára, ha a feleségem látná. Bocsánatot kérek, én fizettem van itt a turálen akarnak, akkor még sem tudok. Életkazó ad egy köbét előről babakat.
Jaj, de szép!
Ez magának szép, de gázol innen rauszik. De a másik sem hagyja magát, de a magas részvényem, hát kiúztak bárgyát. Hopp, annyi lesz itten, akas versfalagó, az, hogy magas, hogy még tucálat állok, vívás közben egy ballabát kirámol. Mit csinál? Most már kell szentelenni, ennyi ember szemel által, hogy itt egy alkoholinan alapszint, szégyelje magát.
Tudni, ha szabad beszélnék, beszélj.
Tessék, még letúrja ezt a finom urat, de slakka itt letúrja, hogy miért tudta meg egyre százal, hogy kidatkol látja, azért, mert én vagyok a barátja. Tudtam, hogy itt vége lesz a dalom. Aj, végig hülye, 9 óra van, ha valakon elmenek, ki fog én csinálni?
Tudtam, hogy jöjjön el velem. Aztán folytatni fogjuk az Asszír király.
Na én megfogom magának mutatni az Asszír király. Kijött fele velem, kicsivel, ez egy légyindapon
Azért érdekes ez a felvétel, mert ugyan nyilvánvaló, hogy nem a Nemzeti Színházba készült, de hát a Petes, aki a Szilágyót játszotta, azért itt megszólal, nem a saját hangján. Egy színházi szituáció, a karzaton ketten beszélnek, és bevallatszanak a színpadról a Szilágyónak az élő mondatai. Tehát gyakorlatilag mégis úgy fogom fel, hogy ez 1980-ban készült felvétel, mint egy színházi tárgyú valamit, nem csak azért, mert a színházról szól, hanem mert a színház, mint kulissza, mint akusztika, mint tér megjelenik ebben a felvételben. És akkor ezt ne vegyük ki, menjünk el a moziba gyorsan, ezt a dalt pedig, ez egy paródia, egy ismert dalnak, fel fogják ismerni a dallamát, mert azóta is nagyon sokat is éneklik. Ennek a dallamára írták, írta még hozzá egy nagyon híres magyar színész, aki aztán később világhírű lett. Már úgy értem, hogy hát világhírű, ez megint egy kicsit túlzás, de hát ismert lett külföldön. Eznek a dalnak az a címe, hogy hogyan járjak a tyúkommal moziba. Tehát ez egy mozis dal, és igen, ja, nem mondtam a számot. 10-es számú, akkor hallgassuk meg előbb, és utána még mondok egy-két mondatot. Most, amikor minden világ nyílik ez a dallam.
Ide üljünk, drágám, én még az embert nem látták.
Leszi nem sokára, eloltják a lámpát. De neked már van műkorod, de a fiat német.
Míg a fiat hozzá addig fogjad az enyémet.
Na
ujjaj,
de messze van a
féke, ha sötét lesz, idén húznak téged.
Én leszek a firma, te a bábám.
Ha többi az magától jön, drágám, letrópolják majd a vezetéket. Csókperetet, ciprit veszek néked, a sötétben minden egész mázik. Majd kapsz egy tanglit, vagy egy óriát.
Hála Isten, csak hogy már itt vagyunk.
Itt épp olyan zavartalanul lehetünk, mint a máshova mentünk volna. És sokkal olcsóbb.
Dehogy olcsóbb, ott is volt van rajta egy órára.
De itt legalább nem kell borravalót adni a portásnak, a szobalának, meg a szobalkonnak. Mutatanám azt a műsort, nagyszerű műsor. Az első kép a négy indiáner, egy kitűnő. Egy indiáner, egy bőrindiáner, egy pitiáner, és nokáner. 140 méter hosszú. Második kép a baka terelme. Szintén nagyon hosszú. Harmadik kép a keresztanyás térde, szidárolagos előadási joggal, izgatóbb, mint zigomás. Negyedik kép nők az olimpiádon.
Na, ne beszélj ilyeneket!
Drágám, rosszul érzettél! Az olimpiádon! Krak, már kötés is lesz!
Már kezdődik?
Mindjárt kezdjük!
Nem látok én semmi fiam, csak már kötés is lesz!
Ne törődj, hogy mit csinálok, te csak nézd a szépet! Ez a dráma 400 méter színe véres bosszú!
Szabó, én már sokat láttam, de egyszer volt így hosszú. Láttam, mert még észrevesznek hosszan.
Azoknak is már szolduk van hosszan.
Jaj, kiszer, már vége van a kéznek. Nem látod a lámpák, ott már égnek. A közönség most van újra élet.
Nézd ide, mint szépen ülök szélek.
Hála Isten, hiszen te itt éltünk.
Ezek azt hiszik, hogy képet néztünk.
Micsoda pikás.
Ugye? Én nagyon pikánsokat nem hoztam, mert gondoltam, hogy fiatalok lesznek, és akkor zavarva voltunk őket, ezt még talán el lehet viselni. Tehát a moziba, ugye azért most lehet tudni, a színházba, moziba azért nem csak a művészetért jártak az emberek, már akkor sem. És azt pedig abban adós maradtam, hogy Szőke Szakál volt, aki itt énekelt, és Solti Herminnel, akiről még lesz szó a későbbiekben. Szőke Szakál, aki azért mondta, hogy világhírű lett valamennyire, ugye, mert 30-as években Amerikába távozott, és a Casablanca filmben szerepelt ott az a kövér pincér a Humphrey Bogart mellett a mulatóba. Nagyon színes, jó figura volt. A 30-as években még Magyarországon csinált néhány filmet. Nagyon sokat szerepelt Bécsben is, Berlinben is. Egy világfi volt, és hát végül is Amerikába kötött ki, mint olyan sokan. Ahogy ezeket állítottam össze, kiderült, hogy itt azért van ennek a történetnek egy amerikai szála, majdnem minden második fellépőnk, az valamilyen módon Amerikához is kötődik, de majd erre visszatérek. Aki most jön, a Steinhardt Géza, és azért szerettem ezt a paródiát megmutatni, mert ez is egy kicsit harsány, kicsit pikáns, és már nagyon jól mutatja az első világháború, tehát a világháborús helyzetet. Nem drámai, nagyon sok drámai felvétel is van, melodráma, úgy tetszik, én most ilyet nem hoztam, ez kimondottan vicces, ha szabad így mondanom előre, és kicsit pikáns, így hallgassák, és akkor erről ennek kapcsolatban megint csak szeretnék még egy-két dolgot mondani. Mamuska, ez a címe.
Fedársári felvételes
mondták. Igen.
Feleségem szentvényében, a hálócsobában, újkor egy kis üreg hallom, kinyitni próbáltam. Ott állt benne egy katona, ugyanúgy volt ez végem. De mindjárt kimagyaráztam az én feleségem. Kiszerzett a spitzernát is elment a hajtéren. A veszteségi rajtromba nem volt a múlt héten. Apuj, te nagy szolgálatot tettél a hazának. Na hallott, egy katona eltűnt, és te megtaláltad.
Jajó!
Jó, hogy megmagyaráztad. Mamuska, mamuska, a gyanúmért bocsánat. Mamuska, mamuska, eltűnt és megtalálva. Mamuska, mamuska, de hol van a nadrágja? Édes drága mamuska.
úrnek tanúsított, segéter és várom. Tegnap is hazajövök, egy kárműben találom. Mellette egy szemes ember, nyílom is megvette. Biztos kormos kezeivel, valamint terembe. Nem azt mondta, ne tanúsi, mert én képen kaplak. Egy zárt szemet odaadtam, és nyitva volt az ablak. A tyúk elkapta a szemet, tudod nálunk tyúk van. És most keresjük a szemet, minden napról tyúk van. Mutasd a szemtöröd. Jó, hogy megmagyaráztad. Mamuska, mamuska, magyarul ért bocsánat. Mamuska, mamuska, nem tartok haragot. Mamuska, mamuska, csak húzd le a kirhangot. Édes drága mamuska. Nem szeretem a tópi bulni, mikor keresed a fenet. A tyúkban, a tyúkban. Ja. Nemrég pedig találtam én egy rény gyanúztárgyat. Alig, hogy megkirantottam törnyű gyanúztámat. Fehér vászon rajtam azzal, amelyen köszönjük. Nevetségben kezdődik és hagyával nőttődik. Javáltam be a nőzót, nehogy itt se állam. Ma véletlenül a jógoros, vízitben volt nálam. Egy kis algót játszottam, mit olyan fegyben játszott. Hogy a szegény elvesztette a kapcsolat nyámon. Jó, hogy megmagyaráztam. Mamuska, mamuska, magyarul ér bocsánat. Mamuska, mamuska, nagy mozival játszottál. Mamuska, mamuska, küzdelem, hogy kontráztál. Élet drága mamuska.
Tehát Steinhardt Géza énekelte ezt a kis kuplét, vagy paródiát, aki a magyar kabarénak az egyik nagy alakja. Nagyon sokáig csinált Budapesten saját kabarét, egészen a II. Világháborúig. Nagyon jellegzetes figura volt, kis zsidó ember, nagyon csúnya volt, végtelenül csúnya volt, de látványnak is már nagyon komikus, és a megszólalása. Rengeteg dalt vett fel, rengeteg dal volt népszerű általa. Mondjuk így inkább nem is dal, ezek inkább ilyen kis színpadi betétek. Tehát ezeknél lehet leginkább azt látni, vagy hallani, ami a színpadon is elhangzott. Nem más, nem nincs másképp hangszerelve, ott is csak egy zongora volt, kiállt jellegzetes alakjával, és elénekelte. Hát ugyanilyen típusú két sztárt szeretnék még bemutatni, ha belefér, de azért így megkérdem néha, hogy bele. Jó, kérem, hogy szóljanak közben, hogyha ugorjunk, vagy
valami. Kérdése van az elején, aki énekesnő énekelt, ő volt a Bahalúza?
Igen.
És ő hány, meddig élt ő a Bahalúza?
1926-ban halt meg.
Aha, és ez hányban
énekelt? Ez 1904 körül volt a felvétel.
Tehát 1904-ben énekelt.
Tehát 54 éves volt
körülbelül. Hát az képest elég jó a hangfelvétel. Igen. Tehát,
hogy hát így, egyrészt másrészt annyi azért kiderült, gondolom belőle, hogy volt hangja, tehát még akkor is, hogyha...
És ő Magyarországon énekelte ezt?
Igen, igen.
Ja, tehát akkor már vissza tudott jönni Magyarországra, ha értem, mert egy ideig számüzetésben volt.
Te majd a lelki napra eljössz, akkor mesélünk neked Bahalúzáról, jó? Ez egészen komoly. Februárban gyere el.
Jól van.
Majd beszélgetünk. Mesélünk neked Bahalúzáról.
Majd az előző hétvégét úgy pihenem ki, hogy majd...
Ez tényleg így van. Eszemben tartom. Gyere el.
Igen, én azt tudom, hogy sokáig él Párizsban.
És... Akik két nagy sztárját szeretném a kornak még bemutatni, a 7-es számú és a 8-as számú felvétel. Egymás után le is játsszuk a kettőt az egyszerűség kedvéért. Solti Hermin az egyik, a másik pedig Gyárfás Dezső. Solti Hermin volt a legnépszerűbb dizőz, ha úgy tetszik, az Orfeumok színpadán, akinek nagyon jellegzetes hangja, aki egyszer meghalt, a sose felejti el, és nagyon alkalmas volt a hangfelvételre, mert egy kicsit ilyen sipító, éles hangja van. Ugye annak, aki nagyon sejmes, kis alacsony fekvés, annak nem jött vissza a hanglemezen. Neki ez nagyon jól feküdt, ha úgy tetszik, és ezért is nagyon népszerű volt. Azon kívül pedig mindjárt majd a következőben fellépő Király Ernőnek volt, a kor nagy bombiványának volt a felesége, legalábbis egy elég hosszú ideig. Tehát ő egy nagyon népszerű színésznő volt Budapesten. A másik, akit meghallgatunk utána, és hadd mondjam el így egybe, hogy aztán léphessünk előre, az pedig Gyárfás Dezső. Gyárfás Dezső, aki az Orfeumoknak egy nagyon érdekes figurája, nem volt szép, sőt nagyon kövér volt, nem volt vonzó semmilyen tekintetben, de hihetetlen humora volt, hihetetlen bájos volt a megszólalása, akár énekelt, akár nagyon sok felvétel maradt tőle, amiben ő prózát mondott. És azért érdekes ez, mert ő írt egy regényt, nem is regényt, egy önéletrajzot a 10-es évek végén, sajnos 20-ban meghalt, 20-ban nagyon sokan meghaltak ebben a generációban, itt valami volt a levegőbe. 20-ban meghalt ő is, az Orfeum című kis visszaemlékezésében megírja, és ha szabad ezt röviden ideidéznem, hogy ő világ életébe szeretett volna többet mutatni magából, mint amit az Orfeumban lehet. Ugye az Orfeumokban vegyes műsor volt, egy artista szám, egy táncos szám, egy énekes szám, egy jelenet, így váltották egymást, és hát ugye egy kicsit mindenki kapott egy szeletet, legfeljebb háromszor lépett fel a műsorba. Az asztaloknál ült 500 ember, ittak, ettek, néha odafigyeltek, néha nem igazán színházi helyzet volt. És hát a Gyárfásnak az volt az álma, hogy ő komolyabb színházi feladatokat kapjon. Mitád Isten, a 10-es évek második felében a Király Színház igazgatója meghívta egy előadásra. És nagyon nagy, a kor nagyon nagy színészeivel játszott együtt, és nagyon nagy sikerrel, és mindenki mondta, le a kalappal, ez a Gyárfás tényleg kiváló színész, de jó, ajánlja neki, a Bőti László volt az igazgató, ajánlja neki az új szerződést, ő boldog, hogy ő itt újra lesz foglalkoztatva, csak hogy az a széria, amit játszott, az lement. Tehát nem tudom hányszor elment a darab, ugye, akkor levették műsorról, akkor nem repertoárba játszottak, hanem sorozatban játszották a darabot. És mondta neki a Bőti, hogy majd akkor legközelebb fogsz ebbe szerepelni, de mikor? Hát majd meglátjuk, mert ugye a következőtől függ, mert most lesz egy másik, amikor az lemegy. És akkor szegény Gyárfás Dezső hazament, és este lett. És azt mondja, hát most nem vagyok a színház, nem vagyok az Orfeumban, hát hogy lehet így élni? Hát milyen dolog ez a színház? Hogy az ember nem tud minden nap fellépni? És bement a Bőti Lászlóhoz, és azt mondta, kedves Laci, ne haragudj, nem kérem a szerződést, visszamegyek az Orfeumba. Én nem bírok, én belehalok, hogy nekem esténként otthon kell maradnom. Tehát egyszerűen ő így tért mondjuk vissza a szülőföldjére, vagy az igazi pályájára, és hát tovább is nagyon népszerű volt, sok lemezt csinált, és hát mondom, sajnos elég fiatalon meghalt, úgyhogy most akkor először Solti Hermin.
Thank you.
jönne Gyárfás Dezső Léha nóta. Hát én felvétel, bemondja az elején.
Fáradt vagyok, unatkozom, nem értek el semmi. Nem szeretek semmi végre, láthatásba menni. Nem kell nekem senki fia, én se kelljek vártma. Mert akik ma megölelnek, holnap felmen átma. Nem értek ennyi a magamat, új társaságba. Ide való vagyok én a könnyelmű világba. Ahol minden ezemetet, ahol minden lény van. Ide járok, mit csinálni, ne csak néha, néha. Nem vagyok én, nevénytűrök, a kegyükítő. Elszoktam én régen, nem láthatnak hasonlókon, sem pedig ajjégen. Új lányok betegénybe, de benem oldal fárad. Nem tudok én kuritálni, meguntam én márad. Nem éltem én jó magamat, új társaságba. Ide való vagyok én a könnyelmű világba. Ahol minden eszemetet, ahol minden léva. Ide járok mulatodni, de csak néha, néha.
Szóval a kabarék és orfeumok világában a műsorok tanúsága szerint és a felvételek egy része is bizonyítja ezt, ezt kiveheti, köszönöm. A nagyon sok mindenben, ahogy a későbbi kabaréba is Hofi bezárólag ugye láttuk, reflektáltak a napi eseményekre. Tehát Gyárfás Dezsőnek van egy olyan dala például, amit pontosan egy ilyen patélemezen találtam, és máson még nem láttam, amelyik 1912-ben énekelt el a színpadon. 1912-ben volt a májusban a Vérvörös Csütörtök, az a bizonyos nagy tüntetés, amikor Budapesten halottak maradtak az utcán, összetűzés. Ennek a nyarán énekelt egy dalt Gyárfás Dezső a kabaréba, amelyik arról szólt, ez volt a refrénje, hogy vigyázzatok, ha megáll a gép. Én úgy mondtam, ezt ez egy ilyen munkásmozgalmi kuplé tulajdonképpen. Nagyon érdekes, hogy a kornak egy nagyon jellegzetes terméke abból a szempontból, hogy a politikai események, a napi aktuál politikai események feszültsége, ugye Ady Endre ekkor azt a verset írja, hogy rohanunk a forradalomba, Gyárfás Dezső pedig elénekli, hogy megáll, ha vigyázzatok, ha megáll a gép, akkor baj lesz.
Viszont és ön is.
Igen.
És egy Bati gramofon?
Pati. Béle. Pati. És éj a végén, mert francia. Pati.
Igen, igen. Igen, elnézést csak. Aztán nem mondtam. De azért köszönöm.
Viszontlátásra. Köszönöm, hogy itt volt. Tehát kicsit most túl sokat beszéltem az Orfeumról és a kabaré világáról, és igazságtalan vagyok, mert én tulajdonképpen az operettnek vagyok a szerelmese. Tehát mondjuk ilyen értelemben most lelkiismeret fordulásom van, és kárpótlásul, mert nagyon tanakodtam azon, hogy Király Ernőt mivel mutassam be, aki nagy operett bon vivant sztár volt a kortban, és hát azt gondoltam, hogy akkor hallgassuk meg akkor azt, hogy akkor hogy szólt a Csárdás királynő. Ezen a 13-oson a 6-os szám. Ugye 1915-ben mutatták be a Csárdás királynőt. Ezek a dalok már, mint ahogy a konkrét esetekből is látszott, az első világháborúban születtek, első világháború időszakában. Ez is nagyon érdekes, hogy jelenik meg, hogy egy műfajon belül a nagyobb, szélesebb történelmi esemény. Hát Magyarországon például úgy jelent meg, de gondolom ez nem egyedi eset, hogy a háborús helyzet miatt 14-15-ben beálló nyersanyag hiány majdnem lehetetlenítette a hanglemezgyártást. És nem kaptak olyan minőségű nyersanyagot, hanglemeznek nagyon jól ki kell tudni keverni azt, tehát az egyik lelke az a fajta gumi alapanyagú valami, amit óceániából hoznak, amitől nem karcolja, hanem mondjuk úgy csúszik a tű, ez persze nem pontos a kifejezés, nem teszi tönkre. Na most, ha nem tudnak ilyet hozni, mert nincsen kereskedelem, akkor rosszabb minőséget csinálnak, és a harmadik lejátszás után el lehet dobni a lemezt. Tehát vagy kevesebbet gyártottak, vagy gyorsabban tönkrementek, tehát 1908 és 14 között virágzott a magyar hanglemezgyártás, és rengeteg mindent kiadtak, éjjel-nappal is nagy volt az igény is rá, jött a háború, és megmaradt az igény a szórakozásra, a színházak tele voltak, de mivel nem volt ilyen igény ott ugye, hogy nyersanyag vagy valami, hiszen a színpadon a színész, hogyha nem halt éhen, akkor tudott játszani, a közönség ennek tudott örülni, tehát nagyon jól működött tovább a színház, így az operett is nagyon jól működött. Ja, a magyar operett, amely világhíres lett, századfordulótól Huszka Bob hercegétől, majd Kálmán Imre, Rehál Ferenc művei alapján, ebben az időszakban hihetetlen nagy teljesítményeket halmozott egyiket a másikra. Hát ennek az egyik csúcsa ugye a Csárdás királynő, amit 1915-ben mutattak be, előtte Bécsbe, aztán pedig Budapesten. Igazi monarchiás darab, ha úgy tetszik, hiszen a történet Budapesten is játszódik, Bécsben is játszódik. És maga azért is érdekes dolog, mert az első olyan nagy siker a Király Színházban, már úgy értem, hogy ebben a háborús időszakban, amely átlendíti ezeken a nehézségeken. Hiszen a Király Színház a János Vitéztől az említett Leár és Huszka darabokig nagyon sok sikert aratott már addig is. Fedák Sári például nagy sztárja volt ugye a Király Színháznak, nagy szerelme Bőti Lászlónak és Molnár Ferencnek és másoknak. Ő tehát a hátán elvitte a színházat. És ez még így tartott a 16-18-as években, amikor a Csárdás királynő megjelent magyar színpadon. Király Ernőről még két mondatot hadd mondjak. Tehát amikor bemutatták a Csárdás királynőt, rá két hétre halt meg Ferenc József. Ez egy tragikus dolog, kiírták a király színpadra, hogy a király halála után, vagy nem halála miatt az előadás elmaradt. És hát egy nemzeti gyász rendeltek el, nem tudom, azt mondja, egy hétig nem játszott a színház. Király Ernő a színházi labba nyilatkozik, családi körben ott van a kislány, ott van Sóti Hermi mellette, nagyon boldog a sikernek, de, és nagyon szomorú attól, hogy meghalt Ferenc József, de majdnem az derül ki a cikkben, attól még szomorúbb, hogy most nem tud játszani, mert végre egy olyan szerepet játszott, amivel akkor a siker van, hogy dől a pénz, ő meg itthon ül a helyet.
Mit játszott a Csárdás királynőben?
Ő a Csárdás Edvint játszotta, tehát a Szilviának a szerelmét. És azt is mondta, és az is érdekes dolog, miközben tehát hiányolta, hogy nincsenek előadások, és hogy ugye éhen fog halni a család, ezt sem mondta így, de ezt közvetítette ez a felszólalása. Azt is mondta, hát amúgy a darab nagyon jó, de a szerepével nincs megelégedve. Mert itt van egy figura, aki végig csak azzal van elfoglalva, hogy epekedik egy nő után, és sokkal többet szeretne ebből kihozni. Hát irigyelte Bónit, ugye? Bódi az a leghálásabb szereplés, azt Rátkai Márton játszotta, és hihetetlen nagy sikere volt. Hát neki is, tehát a királyernőnek is vitathatatlanul. Nos, azért szeretném, hogyha meghallgatnánk ezt a részletet, tehát a 13-asról a 6-ost, ugye, amelyben a Csárdás királynőből énekel, mert itt tulajdonképpen a kísérettől eltekintve, mert nyilván nem nagy zenekar, meg más helyzet, de azért egy kicsit lehet, kontrasztosabban lehet hallani, hogy mennyire más a világ, tehát hogy mennyire másképp énekeltek valamit, amit ma is mindenki ismer, és százszor hallunk a rádiókban.
Rátkai Márta hangja is megy a rádió.
Igen, nekünk is, majd még fogok játszani.
Énekel.
Ez nem az. Bocsánat. Igen, ez az. Letekerem, mert nagyon szalad az idő. Ugye a Vágyfülűbek észrevették, hogy ebben ez a kettős, ez nem az Edwiné és a Szilviáé, hanem ez Stázié és Bóniéé. Tehát itt király leváltotta Bónit.
Elnézést mondtam, egy kicsit hallgassam.
Igen, tehát arrafelé beszéltem most. Elnézést. Ja. Tehát ezen a felvételen valamiért nem Edwin szerepét énekli királyernő, hanem Bónit énekli. Nyilván ez benne lehet valamilyen módon azt, amit mondtam, hogy ezt egy hálásabb szerepnek tekintette, nagyobb népszerűségre tehetett ezáltal szert. A Csárdás királynő felvételét abban a korban hirdették, tele volt az újság minden, hogy meg fog jelenni, nem is tudott mindegyik megjelenni. Tehát még ez is egy érdekes dolog, hogy a háború már annyira behatott az eseményekre, hogy a terveket nem lehetett realizálni. Tehát a hanglemez kutatók mondják, hogy az, hogy valaminek hirdetése van, mert ugye ebből lehet tudni, hogy az meg fog jelenni, az semmilyen készpénznek nem vehető, mert aztán vagy megjelent, vagy nem. Ennek a kornak a végére még egy jelenetet szeretnék bemutatni önöknek, és amíg ezt a kolléga megkeresi, addig én egy kicsit még beszélek. Az a címe, hogy Alsós Parti, ezen a 12-13-as. Alsós Parti, vagy más néven Calabrias Parti, egy kártya helyzet a kabaréban. Még az 1880-as években született, az ős még kabaré előtti időszakban, az akkori varietékben, mulatókban, ahol már ilyen típusú szórakoztatás valamennyire megindult, és onnantól kezdve ez elég hosszú életet élt, és hát ez a felvétel, ami itt fönnmaradt, ez valamikor a 10-es évek közepén készült. Az van ráírva az alkotókra, vagy a szereplők helyett, hogy gramofon együttes. Tehát itt csak gyanítani lehet, hogy az egyik a Steinhardt Géza, a másik meg én nem tudtam semmilyen bizonyosságot, hogy ki a négy szereplő, aki itt a kártyaasztalat kerülődik, de azért nagyon érdekes, mert hát én nekem azt az élményt hozta, mindenképp ez persze nem feltétlenül kell mindenkivel így legyen, hogy gyerekkoromban, amikor viszonylag édesapámmal, nagyszüleimmel sokat kártyáztam, akkor ezeket a kártya szövegeket, amiket itt is használnak, ezeket ugyanúgy, tehát a kártyának van egy nyelvezete, amit a kártyaasztal körül a kártyázók használnak, tehát erre nyugodtan lehet azt mondani, hogy ez a nyelvezete 100 év óta csiszolódik, és tulajdonképpen mindig ugyanazokat termeli elő, tehát hallgassuk meg az Alsó Sparti című jelenetet. Meg akkor, hogy mi lesz a parti vége, mert azért valakinek győzni kell. Minden partit meg kell nyerni valakinek.
És akkor tényleg a szünet.
Igen.
Hallja, Bruno! Figyelmeztetem, ha megint annyira felizgatja magát, akkor megbukhathat, de én nem jártam többé.
Maga csodálja, ha az embernek olyan fekse van a játékban, annál több szerencséje van a szerelemben. Meg egy lókőt. Hiszen 14 gyereke van.
Bruno, tegnap a versenynél voltam, és 10-re kaptam 72-t.
Én a magyar utcában voltam, és 10-re kaptam 66-ot. Gratulálok! Krepia!
Mi baj a van?
Maga nem érez semmit.
Miért tartál órát?
Nákás maga, na hallja, lehetetleníteni az embernek a lélektetvétel.
Istól ez a lény? Talán valamit a belelejben.
Mondja maga ki, nem nyomta magát valami a kivén?
Ingyen lesz hála az Istennek, semmi.
Hát ki volt az?
Talán a kutya.
Micsoda kutya? Kicsi kicsi kutya?
Majd be fog jönni egy gazdaline erőként. Hogyha maga az emésztési zavarainak kifejezést akar adni, keresse magának egy más kávéházat.
Géma, jártunk már.
Ki volt?
Mindig aki kérdez.
Mondja Blau, mikor van nekünk súlye?
Hallja maga volt. Ha most a Blau úr zöldet játszik, hát leharapom magának a dollárt.
Hagyja már, van egy kvintem, a kassa az ultimó.
Hát ezt hallottam. Írja fel, én nem jártam tovább. Kapok 2 koronát és 40 fillért.
Jó, kap. Majd holnap kifizetem.
Micsoda holnap? Tessék ezt most kifizetni.
Nincs nálam egy árva krajtár sem. Majd holnap?
Hát kérem, ez a legvakmerőbb szemtelenség. Hogy már maga is krajtár nélkül velem leülni és kártyát? Maga az ember? Maga pipan? Maga a rabló? Maga csaló? Egy krajtár nélkül leül velem? Miből fizessem én most a szemtelenet?
Köszönöm, akkor tartunk egy kis szünetet, és akkor még egy kis utazást teszünk a 30-as, 40-es években, hogyha van türelmük.
Jó, tehát akkor egy negyed óra szünet, és utána folytatjuk.